A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a mai Isten tiszteleten. Egy elesett ember könyörgése legyen most a mi könyörgésünk is, és a 86. Zsoltár szavaival így forduljunk hozzá, a mi Urunkhoz és Istenünkhöz. Dávid imádsága. Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert én a te híved vagyok. Istenem, szabadíts meg szolgádat, aki benned bízik. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavaimra. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád hasonló, Uram, az istenek között. Műveidhez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevennek. Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Ámen. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, jó most újra megállni a te szent színed előtt ezen a vasárnapi Isten tiszteleten. Kérünk téged, teremts bennünk csendet. Olyan sokféle hang szűrődik át a szívünkbe, a fülünkbe, a hét során. Olyan sok minden nyugtalanít bennünket, keseríti az életünket, és olyan sokszor elfeledkezünk arról, hogy odafordítsuk a fülünket hozzád, hogy rád figyeljünk, hogy téged hallgassunk, hogy feléd fordítsuk a tekintetünket és a szívünket is. Ezért most kérünk téged, csendesíts el minden más hangot, minden más zajt az életünkben, a szívünkben, és erősítsd meg a te szavadat, a te hangodat. Úgy jövünk hozzád, ahogy erre a 86. Zsoltár szerzője is vezet bennünket, az ő szavaival, Urunk, könyörülj rajtunk. Te látod, milyen nyomorúságban vagyunk, milyen nehéz helyzetben vagyunk, de te vagy a mi élő Istenünk, te vagy a mi Urunk, és te hatalmas Isten vagy. Kérünk, fogadd el, amikor hozzád jövünk, a te ajtódon zörgetünk, és taníts bennünket a te utaidra. Vezess bennünket az élet útjára, és segíts meg, hogy meghalljuk a te szavadat, a te igédet. Küldd el a te szent lelkedet, hogy általa gazdagodjunk, erősödjünk hitünkben, megértsük a te szavadat, annak világosságában lássuk, milyen lépéseket kell tennünk, és a Szentlélek által ébredjen, újból erősödjön a mi hitünk és reménységünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 346. dicséretet, a 346. dicséretnek az első, második és negyedik versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik, győzhetetlen én kőszálam, védelmezőm és kőváram.
Oh, okay. Can
Istennek igéjét a Rút könyvéből olvasom, testvéreim, úgy, mint az írva van Rút könyvének első fejezetében, az első verstől kezdődően a 19. versig. A megnevezett helyen így szól hozzánk Istennek igéje. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Elment ezért a judai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Moab mezején lakjon, vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimélek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón és Kiljon volt a neve. Efrataiak voltak a judai Betlehemből. El is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. De meghalt Elimélek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek moábi lányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig. De meghaltak ők is, mind a ketten, Mahlón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert meghallotta Moab mezején, hogy ismét gondjaiba vette népét az Úr, és kenyeret adott neki. Elindult tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Ahogy mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére, ezt mondta Naomi a két menyének: menjetek, forduljatok vissza, kiki az anyja házába. Bánjon veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindkettőtök nyugalmat találjon majd férjének házában. Azután megcsókolta őket. Ők azonban hangos sírásra fakadtak, és ezt mondták neki: bizony hazatérünk veled a te népedhez. De Naomi ezt felelte: forduljatok vissza, leányaim, miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és a ma éjjel férhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok rájuk, amíg felnőnek. Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férhez menjetek? Nem, leányaim, az én sorsom túl keserves volna a számotokra, hiszen az Úr keze ért el engem. Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni. Majd Orpá megcsókolta az anyósát. Rút azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta: látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Tér vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút azt felelte: ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, oda megyek én is. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, és ott temessenek el. Úgy bánjon velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta Naomi, hogy minden áron vele akar menni, nem győzködte őt tovább. Együtt ketten mentek tehát tovább, amíg Betlehembe nem értek. Kedves testvéreim, hadd idézzek néhány ismert sort mindannyiunk számára. Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazád bendegúznak vére. S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Érettünk Kunság mezején, ért kolászt lengettél, Tokaj szőlő veszélyén nektárt csepegtettél. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz kézirotát, és a napokban emlékeztünk ennek az évfordulójáról, a Magyar Kultúra napján. A második verszakát olvastam el, és a harmadik verszaknak az első felét, amelyben Kölcsey a hazának, a tájnak a szépségét eleveníti fel előttünk. A Dunának és a Tiszának a vidékét, a Kunságnak az érett kalászait, Tokajnak a szőlővesszeit. Milyen szép helyre is vezetett bennünket, vezette őseinket, ami urunk, bő termésnek, gazdag termésnek a földjére és vidékére. A mai igében egy családról olvastunk, amelyiknek a lakhelye szintén egy olyan hely volt, amely bő termésről volt híres. El is nevezték azt a helyet Betlehemnek. A Betlehem szó pedig magyarra lefordítva azt jelenti a kenyérháza. Ezen a helyen, a kenyérházában lakott tehát Betlehemben ez a család, akiről a mai igében hallottunk. És most két útról szeretnék a testvérek előtt beszélni. Ennek a családnak a kapcsán az egyik út Betlehemből vezet, a kenyérházából vezet Moab vidékére. A másik út pedig vissza, Moab vidékéről, Moab mezejéről, vissza a kenyérházába, Betlehembe. De milyen is volt ennek a családnak az első útja? A Betlehemből vezető útja. Egyáltalán miért kellett elmenniük? Mi történt, hogy Betlehemből elindulnak Moab mezejére? Azt olvassuk, hogy ez a család bár Betlehemben élt, bár a kenyérházában élt, az apát úgy hívták, hogy Elimélek, az anyát Naomi, aztán volt két fiúk, Mahlón és Kiljon. Itt éltek ezen a helyen, de mikor éhínség támadt Betlehemben, Júdában, az egész környéken, akkor ők fogták magukat, és elindultak. Elindultak délkeletre, a Sós-tenger másik partjára, Moab vidékére, hogy ott próbáljanak szerencsét. Hogy ott telepedjenek le jövevényként, és ott éljenek. De ha figyelmesen olvassuk, és figyeljük ezt az utat Betlehemből Moab vidékére, akkor azt láthatjuk, hogy a Szentírás azt is megemlíti, hogy a bírák korában történt mindez. Amikor a bírák bíráskodtak Isten népe fölött. A bírák könyvében olvashatunk ezekről az évekről, évtizedekről. És ebbe az időszakba helyezi el Rút történetét a Szentírás. Csak hogy amikor a bírák bíráskodnak az Isten népének az életében, akkor azt egy olyan időszakba, az egy olyan időszakba vezet el bennünket, amikor az éhínség gyakran előfordult. És nem véletlenül. Nem a sors kiszámíthatatlansága miatt. A bírák korában az éhínség azért fordult elő, mert Isten büntette a népet. Mert a nép, Isten népe elfordult az ő urától, nem tartotta magát az ő parancsolataihoz, nem volt hozzá hűséges, más istenek felé fordult, mástól várta a segítséget, nem pedig az élő Istentől, aki kihozta őket Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. És ezért időről időre Isten próbát adott az ő népére. Ilyen volt az éhínség is, hogy ebben a próbában rádöbbenjenek az életükre, a helyzetükre, és visszatérjenek az Istenhez, visszaforduljanak az Úrhoz, az életnek és a halálnak az Urához. És így fordulhatott elő, hogy Betlehemben, a kenyér házában nem volt kenyér. A himnusz idézett szavaival élve, nem volt érett kalász, és a szőlő vesszőről nem csepegett a nektár. Nem volt kenyér, és nem volt bor. Nem volt mit tenni az asztalra. És ekkor döntötte el ez a család fővel az élen, hogy elmennek. Elmennek, és máshol próbálnak szerencsét. És testvéreim, ennek a családnak a döntésében az volt a baj, hogy nem kérdezték meg az Istent. Hogy nem mentek oda hozzá, nem fordultak oda hozzá, hogy a próbatételben mi az ő tanácsa. Miért adta ezt a próbát, és mire akarja őket megtanítani ezáltal? Pedig a családfőt úgy hívták, hogy Elimélek. Elimélek pedig magyarra lefordítva azt jelenti, hogy az Isten az én királyom. Márpedig, ha valakinek az Isten a királya, akkor az ő parancsait követi, az ő utasításait tartja be, azt teszi és úgy cselekszik, ahogy ezt a király mondja és parancsolja. De hiába van ilyen neve ennek a családfőnek, ő nem kérdezi meg az Istent, nem vár a parancsára, hanem a maga kezébe veszi a sorsát, és a maga kezébe veszi a családjának a sorsát is, mondjuk így, hogy ő akar gondoskodni az ő családjáról. És testvéreim, nem ismerős ez a helyzet. Minket is kereszténynek neveznek. Krisztiánus. Márpedig ez a szó onnan származik, hogy Krisztus követő. Krisztus követőként ismernek bennünket. Ez a név pedig arra utal, hogy ahomerre a Krisztus halad, amerre megy, arra megyünk mi is. Őt követjük. Az ő szava szerint megyünk tovább. Keressük, hogy merre megy Krisztus, mi az ő üzenete, és mi is ezt az utat követjük. És a keresztény embernek az egyik alapkérdése az, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mit tegyünk? Merre menjünk? Ehelyett mégis milyen sokan úgy vagyunk és úgy élünk, mint Elimélek. A próbák alatt is, a nehézségek alatt is a magunk kezébe akarjuk venni a sorsunkat. Mi majd eldöntjük. Mi majd megmondjuk, hogy hogyan oldjuk meg. Hogy hol van az a Moab vidék, amelyre nekünk el kell menni, az a mező, ahol, ami majd nekünk termést, kenyeret ad ebben a próbában. Pedig a próbatételekben is. Talán most is, amikor ilyen próbát élünk át, és az egész világ egy nagy próbát él át, keresztényként, Krisztus követőként azt a kérdést kellene feltenni, mit akarsz, Urunk, Uram, hogy cselekedjünk? Mire tanítasz meg ezáltal? Vagy akármilyen más próbára vezet bennünket az Isten, ez a keresztény ember kérdése. Ez az ember Elimélek, hiába az a neve, hogy Isten az én királyom, a saját kezébe veszi a sorsát, családjának a sorsát. Ő akar majd gondot viselni. Veszi a sátorfáját, és elmegy Moab vidékére. A jobb élet reményében, csak hogy nem a jobb élet jön el, hanem a nehezebb élet. Nem a könnyű sors jön el, hanem a szomorú sors. Azt olvassuk, hogy Moab vidékén élnek, amikor Elimélek meghal. Aztán a fiúk megnősülnek, és feleségül vesznek két moábita lányt, Orpát és Rútot. És már ez is jelzi, hogy ennek a családnak nem volt fontos az, hogy a saját népek közül válasszonak feleséget a fiúknak, hiszen ez is az Isten parancsa, hanem lazán vették, és nem volt számukra fontos, hogy pogány lányokat vesznek el a fiúk, márpedig egy keresztény szülőnek a magunk idejére vonatkoztatva fontos, hogy az ő gyermekei életközösségben, sorsközösségben, házassági közösségben kivel élnek. Ki az, aki a gyermekei oldalán áll, hitben vagy nem hitben éle. Nos, nem volt fontos számukra. Két moábita nőt vett el a két fiú, és 10 év után ez a két fiú is meghal. És ott marad Naomi, az anya, a két menyével. Ott marad 3 özvegy asszony. Pedig milyen szépnek indult minden. Kezükbe veszik a sorsukat, egy család elindul, tetelepszik Moab vidékén, és milyen tragikus véget ér minden. A férfiak meghalnak a családban. Özvegyi sorsra jut mindenki. És még az is súlyosbítja az ő helyzetüket, hogy utód nélkül maradnak. Márpedig az Ószövetségben különösen is az utód az az Isten áldása volt, az Isten ajándéka volt. Egy nő életének akkor volt értelme, hogyha isteni ajándékként gyermeket fogadhat és szülhet. Márpedig gyermekük nem született. Van egy újszövetségi történet, amely hasonló útról beszél, a tékozló fiúnak az útja. Ő is a saját kezébe veszi az életét, a sorsát, elkéri az apától a vagyon ráeső részét, és nagy tervekkel, nagy reményekkel indul el, hogy távoli vidéken próbát tegyen, és sikeres legyen az élete. Csak hogy hiába van az út elején, tele a zsebbe pénzzel, szíve reményteljes tervekkel, ő nem az apját kérdezte meg, hogy merre menjen, a saját döntése szerint indult el, és így jutott el egészen a disznók vájuláig, ahol éhes, ahol kiszolgáltatott, ahol drámai sorsban van része. Lehet, hogy közöttünk is vannak olyanok, testvéreim, akik így indulnak el, Betlehemből, a kenyérházából. Máshol akarnak próbát tenni az életüket, meg akarják valósítani önmagukat. De nincs ott a kérdés a szívükben, az imádságaikban, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És a saját kezükbe veszik az életüket. És talán sokan vannak, akiknek az élete megüresedik, akiknek az élete zsákutcába jut, megfeneklik, akinek az élete nehéz helyzetbe jut. Úgy, mint ennek a családnak, pontosabban Naominak az élete. De nem csak Betlehemből elinduló út van, nem csak arról az útról beszélünk, amely Betlehemből Moab vidékére visz, amelyik ilyen drámai véget ér, hanem van egy út visszafelé is. Van egy visszavezető út ebben a történetben, amikor Naomi a menyeivel együtt, Orpával és Ruttal elindul visszafelé. De mikor kezdődik ez az út? Azt olvassuk, hogy akkor kezdődik, amikor Naomi meghallja, hogy Isten gondjaiba vette az ő népét. Ismét van kenyér Betlehemben, a kenyér házában. És amikor Isten gondjaiba vette az ő népét, akkor ezt Naomi is meghallja, megtapasztalja, hogy Isten gondol rá, gondjaiba veszi az ő életét is, hiszen ő is az ő népéhez tartozik. Az Isten ószövetségi népéhez tartozik Naomi. És akkor indul el a Betlehembe vezető úton. A tékozló fiú is akkor indul vissza. Emlékszünk, mit mond a lerongyolódott éhes fiú a távoli vidéken. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben. Rádöbben, hogy az ő apja gondoskodik, gondoskodó apa. És amikor erre rádöbben, akkor indul el visszafelé az atyai házhoz vezető úton. És amikor rádöbben Naomi is, hogy Isten gondoskodik az ő népéről, akkor indul el a visszafelé vezető úton. És milyen sok áldást láthatunk már ennek az útnak az elején is, és ennek az útnak a végén is. Hogy a tékozló fiú is megtapasztalja, amikor visszaér, hogy az Isten irgalmas, hogy az atya házánál irgalomra és szeretetre talál. Így Naomi is megtapasztalja, ha szomorú is a sorsa, ha keserves is az élete, azokat az apró jeleit az Isten irgalmának és szeretetének, amit olvashatunk ebben a történetben, a Betlehembe vezető úton. Már elindulnak, amikor úgy dönt Naomi, hogy visszaküldi az ő menyeit. Orpát is, meg Rútot is, menjenek vissza az ő atyuk házába, az ő isteneikhez, kezdjenek új életet, hiszen ha vele mennek haza Betlehembe, akkor ők egy idegen földre érkeznek, és ha Naomi meghal, akkor ők ott idegenek lesznek, és kiszolgáltatottak lesznek. Nekik sokkal jobb lesz, hogyha visszamennek az ő saját népükhöz, a saját házukba, és hát, ha még férhez mennek, és új életet kezdhetnek. Erre mind a két menye nemet mond, és vele akarnak menni. Naomi újra visszaküldi őket, de ők ismét erősködnek, és vitatkoznak vele. És testvéreim, a vita általában az egy kellemetlen dolog. És szoktuk is mondani, hogy ne vitatkozz. Hiszen a családon belül is milyen viták vannak. Vannak viták férj és feleség között. Gyermekek és szülők között. Vagy ahogy itt is olvassuk, a menyek és az anyós között. De ez a vita mégis különbözik az általában megszokott vitától. Mert általában azt szoktuk meg, hogy azért vitatkoznak, azért állnak egymással szembe, mert mindenki a maga hasznát keresi. Mindenki a maga javát keresi. Ebben a történetben viszont ez a vita egy kedves vita. Hiszen itt Naomi a menyei jó sorsát keresi. A menyei számára akar jót. És Orpa meg Rút pedig Naomi számára akarnak jót. Mellette akarnak maradni. Azt nézik, hogy mi a másiknak a jó, mi a másiknak a kedves. Milyen jó, ha azt látjuk, amikor a szülő a gyermeke javát keresi, vagy amikor a gyermekek a szülői javát keresik, vagy amikor a menny az anyósának, az apósának a javát keresi, vagy fordítva az anyós és az após a menyüknek, vagy a vejüknek a javát keresi. Milyen áldás ez egy családban. Már ebben is megtapasztalhatta Naomi, hogy Isten szeretete ott van ezeken a pogány nőkön keresztül is az életében. Aztán Orpa visszafordul, Rút pedig marad. És akkor mondja el Rút azt a szép hitvallást, amit esküvők alkalmával szoktunk alapigeként felvenni. Elmondja, hogy ahová Naomi megy, oda megy ő is, ahol Naomi megszáll, ott fog ő is megszállni. Naomi istene az ő istene, Naomi népe az ő népe, és ahol Naomit el fogják temetni, ott temessék el őt is, és csak a halál válassza el őket egymástól. Ez a ragaszkodásnak és a hűségnek a jele. És van ebben a ragaszkodást és hűséget elmondó gyönyörű mondatokban egy olyan íge, amelyet szeretnénk ma is egyre többet hallani. Hiszen Rút egy pogány nő volt. Moábita nő volt. És mégis Naomi mellett azt tudja mondani, a te istened az én istenem. Bár szomorúan tapasztaljuk, hogy valóban Európa kereszténynek mondja magát, ez a neve, de csak kultúrájában, hagyományaiban keresztjén, és úgy vagyunk, mint Elimélek, már csak a nevünk az sok esetben, de azt is látjuk, hogy egyre több más népek fia és egyre több más népek leánya érkezik Európába. Hogy egy új népvándorlás van folyamatban. Ma ezt úgy mondanánk, hogy migráció. Nem kellene imádkoznunk azért, hogy akik Európába jöttek, vagy akik Európába jönnek, azok között egyre több legyen olyan, mint Rút, aki majd kimondja, a te Istened az én Istenem. Adja Isten, hogy minél több ilyen vidékről, távoli vidékről érkező mondhassa majd el az élete során, a te Istened, a keresztény Isten, az élő Isten, az én Istenem. De Rútnak ez a ragaszkodó hitvallása kifejezi azt a ragaszkodást és hűséget, amelyet mi keresztényként Krisztussal is megtapasztalhatunk, és Krisztusnak is elmondhatunk. Még azt is elmondhatjuk Krisztus felé, hogy ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, és ott temessenek el engem is. Hiszen Pál apostol mondja, hogy mi Krisztussal együtt meghaltunk a kereszten, és Krisztussal együtt eltemettettünk. Hogy Krisztussal együtt feltámadjunk, és új életben járjunk. Ennek a hűséget megvalló néhány mondatnak csak egyetlen egy pontja van, ami a Krisztushoz való tartozásunkkal, a Krisztushoz való ragaszkodásunkkal nem stimmel, nem hozható össze. Az, amit Naominak így mond Rúd, csak a halál válasszon el engem tőled. Mert Krisztustól még a halál sem választ el. Pál apostol azt mondja, nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Azaz Krisztussal lenni itt a földön is már jó, szép, boldogság, de vele lenni a halál után még jobb, még szebb, még nagyobb boldogság, vallja Pál apostol. Kedves testvéreim, így jut el Naomi Ruttal együtt Betlehembe. Így érkezik meg ez a két özvegyasszony. Egy reménykedő, boldogságot kereső család indul el a kenyérházából, és egy szomorkodó, keserű özvegyasszony érkezik meg az ő özvegy menyével vissza a kenyérházába. De Isten gondoskodik. Az ő férje és két fia helyett adott egy hűséges menyet, aki mellette kitart. És ennek a hűséges mennek, Rútnak az egyik leszármazottja Dávid a király. És Dávid királynak a leszármazottja pedig a Messiás Krisztus, a mi Urunk. Isten kezébe így állnak össze a szálok. Isten így tud még a rosszból is jót kihozni. Milyen jó, hogy sokat tanulhatunk a Betlehemből elvezető útról is, és sokat tanulhatunk a Betlehembe vezető útról is. Adja Isten, hogy mi megkérdezzük. Odaforduljunk a próbák között is Istenhez. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És megtapasztaljuk, hogy a Krisztushoz való hűségünket Isten mindig megjutalmazza az ő áldásaival, az ő szeretetével. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a Betlehemből elvezető út sokunk számára figyelmeztetés. A saját utunk, amit nélküled akarunk járni, sokunk számára hiába hordoz reményteljes ígéreteket. Ha te nem vagy ott, ha nem a te áldásod, nem a te útmutatásod kísér bennünket, milyen gyakran zsákutcába érhet az életünk. Urunk, taníts meg bennünket. Vezess bennünket mindenkor arra, hogy rákérdezzünk, még a próbák idején is. Urunk, mit akarsz, hogy cselekedjünk? Ebben a mostani próbában is, amely körülvesz bennünket, segíts meg őszintén meghallanunk és megértenünk, mire akarsz megtanítani, mit akarsz, hogy cselekedjünk. Köszönjük neked, hogy te gondoskodsz rólunk. hogy mindig akkor indul el a Betlehembe visszavezető út, amikor ezt komolyan vesszük, amikor rá tudunk hagyatkozni, amikor a te kezedbe tudjuk letenni az életünket, aki gondoskodsz rólunk. És ezen az úton már olyan sok csodát tapasztalunk meg, szerető szíveket mellettünk, hűséget, kitartást, és te ebből a nehéz helyzetből is jó tudsz kihozni. Urunk, segíts meg megtalálnunk téged, őszintén elfogadnunk a te gondoskodásodat, és a te utadon haladni mindvégig. Kérünk téged, könyörülj a betegeinken, gyógyítsd őket, viselj gondot az elesettekről, állíts talpra a gyengéket, erősítsd meg a térdeket, a lábakat, hogy járni tudjanak, a kezeket, hogy imádkozni tudjanak, és a szíveket, hogy feléd forduljanak. Urunk Istenünk, a te szent fiadért, ami Urunkért, akinek az akaratát szeretnénk követni, ő érte kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon velünk. Amen. Befejezésül, testvéreim, a 134. Zsoltárt énekeljük, a 134. Zsoltárnak mind a három versét. A 134. Zsoltár első verse így kezdődik, Úrnak szolgái mindnyájan. Örülök, testvéreim, hogy együtt lehettünk ezen a mai Isten tiszteleten, és együtt csendesedhettünk el Isten szín előtt. Szeretettel várom a testvéreket a jövő héten is, január utolsó vasárnapján az Isten tiszteletre. Áldás, békesség!